www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című hadtörténeti beszélgetős műsorunk, soron következő 99. adása. Vendégem Vas Gergő, aki az Iloncsuk szabad csapattól tisztelte meg a stúdiót. Kérlek, mutatkozz be a hallgatóknak.
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Vas Gergő vagyok, és az Iloncsuk szabad csapattól érkeztem. Mi egy Kunszentmiklósi központú KUN hagyományőrző csapat vagyunk, és ahogy a nevünkből is sejthető, szabad csapat jelleggel működünk. Az Iloncsuk, ez egy köztörök eredetű szó, kígyócskát jelent, és a 14. század elején egy Iloncsuk nevű nemzetség fő és az Iloncsuk nemzetség bírta a Felső Kiskunságot, és hát innen ered az egyesületünknek a neve.
Ezt mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy jött ez az egész dolog neked, meg ugye a társaidnak, hogy ti már pedig hagyományőrizni fogtok, KUN hagyományokat fogtok őrizni.
Nekem egyre inkább az a meggyőződésem, hogy erre születtem. Egy sarkalatos pontja volt ennek az egész történetnek olyan 15-16 éves korom magasságában. Addig én már ijászkodtam elég sokat, rendszeresen versenyekre jártunk 10 éves korom óta, aztán fölkerültem Budapestre gimnáziumba, közben megismerkedtem különféle előadásokon magával a harci kultúrával, ugye a történelmi hagyományőrzéssel, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy hát valamilyen jellegű sportot kéne csinálni, és nem csak íjászatot, mert a közelharc az vonzóbb volt számomra, mivel előtte azért sokat foglalkoztam, vagy hát fiatalkoromban sok időt töltöttem judóval, és...
Akkor más harcművészetekkel is foglalkoztál.
Így van, betudható ennek is, meg annak, hogy mondjuk így a látószögem az kiszélesedett, és érdekelt a történelem, és mivel az a társaság, akivel én annak idején judóztam Kunszentmiklóson, az ugye sajnos így, hogy Budapestre kerültem, már nem volt elérhető, ezáltal nem szerettem volna idegen környezetbe kerülni, viszont olyat szerettem volna csinálni, ami közel áll hozzám, és hát úgy tűnt, hogy ez a hadi hagyományőrzésnek a közelharci része, a pajzsal és karddal való küzdelem az nekem, ami nagyon tetszik, és hát elkezdtem ilyen irányba puhatolózni. Majd találtam is egy csapatot, akikkel rendszeresen összejártam edzeni, és ők teljesen szakmai alapon művelték a hagyományőrzést, és jelentős részt ők az északi jellegű dolgokkal foglalkoztak, tehát a kievi rusznak a harcosaival és a délre lekerült zsoldos vikingeknek a dolgaival foglalkoztak, és itt kezdtem el 15-16 évesen megismerkedni magával a közelharci hagyományőrzéssel.
Egyébként a vikingek katonai dolgairól is szeretnék majd egy adást csinálni, akkor valószínű tudnál nekem ebbe segíteni.
Természetesen.
Legalábbis tudnál itt nevet, címet, telefonszámot.
Hogyne tudnánk.
Aki ezzel foglalkozik. Most viszont arról kellene beszéljünk, hogy miért éppen a kunok? Általában nem sokat tudunk róluk. Azt tudjuk, hogy vannak olyanok, hogy kunok, de hogy a kiskunságon, nagykunságon kívül mi egyebet lehet róluk tudni.
Ugye, hogy miért is a kun hagyományőrzés? Nálam ez elsősorban ott ütött szöget, amikor édesanyám 15-16 éves koromban megkérdezte tőlem, hogy fiam, rendben vagy hagyományőrzés, de hát akkor már, ha Kunszentmiklóson vagyunk, és elvileg kunok, akkor miért nem a kun? Ez gyökeret vert a fejembe, hogy lehet, hogy anyámnak igaza van. Elgondolkoztam, és jobban elkezdtem foglalkozni helytörténettel, meg családi felmenőkkel, megkérdezgettem ott a nagyszülőket, meg figyeltem az iskolában is egy kicsit jobban, hogy mit lehet tudni ezekről a kun dolgokról, meg egyáltalán hogy működhetett, és akkor megkérdeztem öreg anyámat, hogy mama, szerinted mi mik vagyunk, kunok vagy magyarok? És akkor mondta, hogy hát magyarok, de tudod, mindig mondta a család, hogy kunok vagyunk, mert hogy mi nyakas kunok vagyunk, meg konok kunok vagyunk. Úgyhogy igazából egy kevés kérdezősködés, meg utána olvasás után ez igen gyorsan kikristályosodott, hogy mi valójában kunok vagyunk, tehát mi ezt nem igazából visszatanultuk, a viselkedést és a származást tudatot, csak ez ugye kicsit elmaradt a II. Világháború utáni szocialista korszakban erről beszélni.
Meg úgy egyáltalán. Hagyományőrzés dolgokról beszélni, de hogy kik ők, honnan jöttek, miért, mik a sajátosságaik, miben hasonlítanak a magyarokra, és miben nem. Erről azért olyan sokat nem tudunk, de hogyha most kimennénk az utcára és megkérdeznénk a gyárok előtt, hogy kik azok a kunok, szerintem nem tudnám megmondani.
Valószínűleg a hunokkal kevernék, általában azt szokták, de a hunok az a leggyakoribb, akikkel hangzás alapján keverni szokták, hogy ki is vagyunk mi kunok. Igazából elsőre mindig azt szokott eszembe jutni, amit így egyébként tanulnak, azt a nagyon keveset az iskolákban, hogy mi elsősorban úgymond a rossz fiúk vagyunk a magyar történelemben.
Hát a tatárjárásig.
Addig igen, majd utána majd, hogy nem, eltűnünk a magyar történelem süllyesztőjében, legalábbis a korábbi súlyukhoz képest, meg hát történelem könyvekben, ahogy ez le van írva, igazából szinte semmilyen szó nem esik a kunokról, hogy milyen etnikai csoportot alkottak ők, milyen katonai erejük volt, mennyire volt számottevő az ő katonai erejük. Ugye a kunoknak az első európai megjelenés az 1050-től számítható, ahogy elérték a dél-ukrán sztyeppéket. 1061-ben már Kijev környékén vívják az első csatáikat a russzokkal, és ugye az 1070-es években már betörnek Magyarországra, és Bizánccal is ugye indítanak közös hadjáratokat, vagy ugye Bizánc ellen bérelik fel őket. Innentől kezdve a kelet-európai jelenlétük, Fekete-tenger környékén és az Aldunánál való jelenlétük az egyre jelentősebb, és áttörnek a Kárpátokon is, vagy pedig egy-egy balkáni hadjáratról hazatérőben benéznek úgymond Magyarországra, és megrakják a szekereiket, hogyha éppen nem volt túl sikeres a hadjárat.
Beszélhetnénk akkor a kunok szállás területeiről, illetve Kunországról, ha lehet ilyet említeni. Márpedig lehet, mert Wikipédia szócik van róla. Noha a hadakutyán műsorról nincsen, hiába írtam egyet, törölték.
Azt el kell mondjam, hogy most is hirtelen megemlítve a Wikipédiát, hogy kivételesen nem írnak rosszat. Tehát amit ott leírnak, az kevés ellenben elfogadható a kunokról és Kunországról. Tehát ez a perzsául Deszti Kipcsáknak nevezett Kunország, Egyértelműen ugye Magyarországról is tudjuk, hogy Kunország, mivel hogy a Kunországot meg akarták téríteni püspökségek alapításával, a Kunország az nem egy olyan szoros értelemben vett ország volt, mint amit, amit sokan elképzelnek. Messze nem egy annyira központosított állam és birodalomnak nevezhető államszerveződés volt, mint tényleg egy török birodalom vagy akár a mongol birodalom. Itt a Kun és a társult törzseknek a szövetségéről van szó alapvetően, tehát egészen viszont a Balkastótól az Aldunáig volt ez a törzszövetség. Tehát ugye ez a Kaszpi-tengernek az északi partvidéke, a Kaukázus északi lejtői, a Fekete-tengernek az északi oldala, az egész Krimfélsziget. Kun ország határa az Kijevtől délre húzódott nagyjából egy 100 kilométerrel, és egészen ugye a Kárpátoknak a keleti déli lejtőig.
Dnyeper menti területekig talán?
Nagyjából igen.
Mert a Dnyepertől fölfele már a Kárpátoknak a keleti lejtői
van. Így van, így van. Hát kisebb-nagyobb ugye mozgások meg áttörések mindig előfordultak, de ez volt, tehát az előzőkben elmondott volt javarészt a Kun szállás terület, ahol ők próbálták folytatni a megszokott gazdálkodásukat, és emellett néha akár egymás ellen, de jelentős részt sok más néppel szövetségben más népek kijátszására szerződtek és vonultak hadba, nem feltétlenül egységes népként, hanem csapatonként vagy törzsenként, akár még olyan is előfordulhatott, hogy a csatatéren egy másik nép ellen azt vették észre, hogy Kun testvérek vannak szembe oldalon is, mivel hogy zsoldba sokszor szegődtek akár Bizánc, akár a ruszok oldalára.
Magyarok oldalán harcoltak, vagy a magyarok ellen harcoltak nagy részt?
Volt olyan, hogy harcoltak magyar oldalon is, viszont több volt még akkoriban az az eset, amikor a magyarokkal szemben találták magukat, vagy betörtek Magyarországra, és inkább ezek voltak a jellemzőek. Egy konkrét csata például az 1099-es Könyves Kálmán-féle hadjárat, amikor a halicsi vajdának, aki rokona, konkrétan azt hiszem az egyik lányának a férje, szeretne segíteni, hogy megszerezzék a kijevi trónt. Na most ez egy hadjárattal indul, és Semisölnél találkoznak a kijevi rusz csapataival, és a kijevi rusz csapatai folyamatosan hátrálnak és hátrálnak kilométereken keresztül, amíg egyszer csak bevárják a magyar és halicsi lovasságot. Ennek az volt a célja valószínűleg, hogy várták a Kun felmentő csapatokat a ruszok, és az egy komoly taktikai húzás volt ugye ez a csatának a halogatása, mert amint a magyar lovasság rávetette magát ugye a király vezetésével a rusz derékhadra, a ruszok derékhada hát egyfajta ugye ilyen páncéllemezként megállította a magyarok támadását, és a leírás szerint a Kunok két oldalról vetették rá magukat a magyar seregre.
Megpróbálták bekeríteni őket?
Majd, hogy nem körülzárták a magyar sereget, igen? Mert három oldalról ugye azért el tudtak zárni így a szövetséges csapatokkal, és elkezdték módszeresen felaprítani a magyar csapatokat. A királyt konkrétan a testőrei segítségével tudták csak kimenekíteni a csatának a forgatagából, és majdnem ott veszett. Tehát ekkoriban elég jellemző volt, hogy a Kunokat ugye szövetségbe hívták, és ez esetben a ruszok hívták őket szövetségül.
Említettük, hogy nem volt központosított ez a bizonyos Kunország, de ez a laza törzszövetség nem lépett föl mondjuk egységesen akár a mongolok ellen, mikor jött már a mongol veszedelem?
Amikor jön a mongol veszedelem, már az előtt fölsejlik valamiféle központosítási törekvést. Nem kimondottan a mongolok miatt, hanem a környező politikai körülmények hatására.
Mondjuk Bizánc ellen, vagy a lengyelek ellen, vagy mondjuk mi ellenünk.
Így van, tehát próbálták ugye önmagukat jobban megszervezni és központosítani alapvetően a hatalmat, hogy a csapatok azok hatékonyabban tudjanak működni, támadni, harcolni.
Támadni és védekezni egyaránt, igen?
Így van. Amikor a mongolok megjelennek, akkor egy hirtelen káosz is kialakul, ugye mivel a mongol követek először követelik a Kunoktól és a Kipcsák törzsektől, hogy adják ki a jászokat, mivel hogy hát a jászok az ő szolgáik állítják a mongolok.
Na most az ő alattvalóik, amely alattvalókat a mongolok valamivel korábban meghódoltattak magyarul.
Igen.
Később egyébként a Kunok is erre a sorsra jutnak, de ott ne szaladjunk még előre.
Ugye a kunjainket akkor azt mondják, hogy hát nekik semmi közük nincsen a jászokhoz, a mongoloknak a Kunokhoz, úgyhogy hagyják őket békén és köszönik szépen. Na most miután látják, hogy a jászokat megtörték a mongolok, akkor kapnak észhez, hogy itt baj van, és minden további nélkül az orosz hercegekhez, vagy hát inkább rusz hercegekhez fordulnak ugye segítségül, fölismerve a veszélyt, hogy itt össze kell fogni.
Vlagyimir Szuzdál államához? A korban az volt a legerősebb ilyen orosz fejedelemsége.
Elsősorban Kijevhez fordulnak hirtelen, és ugye Kijev pedig a többi rusz hercegséggel együtt összefogva állít ki 20 000 harcost ugye a kalkamenti csata mezőre, míg a kunok is szintén 20 000 lovassal jelennek meg nagyjából a csatatéren, és szövetségben próbálják ugye visszaverni a mongolokat, akik ekkor 30 000 nagyon jól képzett és nehéz fegyverzetű lovast küldenek Kelet-Európára, aminek az érdekessége, hogy a csata előestéjén esik be éppen egy tümén lovasság, tehát a harmadik 10 000, hogy megnézze, hogy mi is van a előtte egy évvel már Kelet-Európába küldött 20 000 harcossal, és igazából ez az, ami megtetézi az egészet. Kimondottan ők egy úgymond kalandozó és felderítő csapat voltak, akiket Genghis Khan nyugatra küldött Szubotaj Bagatúr és Dzsebenolyon vezetésével, hogy úgymond nézzenek körül Kelet-Európában.
Puhatolják ki, hogy mi a helyzet.
Pontosan.
Értem. Hogy muzsikáltak ebben a csatában a kunok, illetve a ruszok?
Elég jól állták a sarat alapvetően, tehát a kunoknak volt meg az a katonai potenciáljuk, hogy föl tudták venni a harcot érdemben a mongolokkal.
Igen, mert azért a mongolok is sztyeppei nép, nehéz lovasság ugyanúgy voltak mongoloknál is, kompatibilisek voltak.
Így van, tehát a hadi technikák ismerete, a hasonló mértékű felszereltség az ugye megvolt, a képzettség adott volt.
Meg a harcmodor is adott
így
volt.
Így van, pontosan. A ruszok vagy az oroszok úgymond később károsztatják a kunokat azért, amiért a kunok úgymond a végén otthagyták a csatateret. Viszont azt látni kell, hogy egy nagyon komoly és képzett mongol haderő jött itt Kelet-Európa ellen, és arról megfeledkeznek sok esetben, hogy az oroszok, vagy hát a ruszok akkoriban vétettek egy nagyon komoly hibát, ez pedig a jó indulatuk volt, mert elhitték a mongoloknak azt, hogyha ők leteszik a fegyvert, akkor elvonulhatnak. És a csata egy részében mondták, hogy jó, akkor itt hagyjuk abba, és vonuljunk el. Na most az oroszok, amint ugye, vagy hát a ruszok letették a fegyvert, a mongolok ezt kihasználva elkezdték őket tovább mészárolni. Annyi kurázsi természetesen volt bennük, hogy elkezdték újra magukhoz venni a fegyvereiket, lerángatni a lovasokat a lóról, de sajnos ekkor már késő volt, és ez elég volt ahhoz, hogy bukjon minden. Na most a kunok ekkor még látták, hogy biztosan vissza tudnak vonulni, és nem
mármint
kell...
rendezetten vissza
így van, tehát rendezetten vissza tudnak vonulni, és nem kell ott elvérezniük egy jelentős sereggel a csatamezőn, hogyha...
Rugalmas elszakadás elmélete és gyakorlata, igen.
Így van.
És emiatt az oroszok megorroltak rájuk, úgy
így van.
Prózaian fogalmazva?
Így van, prózaian fogalmazva. Nem feltétlenül örültek ők ennek, amit valahol nem csodálok, viszont a döntés az teljesen érthető, mivel hogyha a kun seregnek a jelentős része ott veszik, akkor egy későbbi támadás alkalmával meglehetősen gyengébb feltételekkel tudnak védekezni egy esedékes támadás ellen.
Beszélhetnénk még néhány olyan híresebb hadjáratról, amit mondjuk Bizánc ellen vívtak, meg amit ellenünk, magyarok ellen. Gondolok itt például Szent Lászlónak a különböző hadjárataira. Mert az is nagy részt kunok ellen folyt.
Így van. Ami teljesen biztos, hogy kunokat érinti, és nem egy ilyen szövetséges, besenyő úz és kun támadás volt, az a Szabolcsvára ellen elkövetett támadása a kunoknak.
Akkor ők már benn voltak a Kárpát-koszorún belül.
Pontosan. Ez akkoriban úgy nézett ki, hogy a kunok Lengyelország ellen indultak egy 3 részre osztott sereggel. Na most a déli seregtestet azt Ákos kun vezér irányításával a Kárpátokba küldték, és ők ugye lejöttek a Kárpátokba, ugye Tokaj környékét dúlták és fosztogatták, és hát Szabolcs várát kezdték el megostromolni, és ugye csatlakoztak hozzájuk Ruszin martalócok és Salamon, azt hiszem, aki szerette volna megkaparintani a magyar trónt. Ezzel megspékelve ugye a magyar király ellen lázadó csatlakozott a kunokhoz, és hát Szabolcs váránál volt egy komolyabb ütközet, ahol több oda-vissza nyomással és a külföldi csapatok, szövetséges csapatok segítségével bírtak nagy nehezen a magyarok elbánni a kunokkal és a kunoknak. Hát, még azt sem mondhatom, hogy menekülni kellett, mert a királyi csapatok sikeresen körbe tudták zárni, és a fegyver letételére késztették a kunokat. Na most a szövetséges csapatok és a kunok is letették a fegyvert.
Igen.
Viszont fölajánlották nekik, hogy szabadon el is vonulhatnak, amennyiben felveszik a keresztséget. Tehát a ruszin csapatok és a csatlakozott lázadó magyarok, ők letették a fegyvert, természetesen ugye fölesküdtek a királynak, és felvették a keresztény vallást, vagy hát a hitet.
Legalábbis ígéretet tettek
rá. Így van, azt ígéretet mindenféleképp tettek rá, így van. Na most Ákos ő közölte, hogy ő nem hajlandó, és hát innentől kezdve úgy, ahogy volt Ákost, és több mint valószínű, ugye, hogy a seregének a megmaradt részét és az ő testőrségét, követségét azt lemészárolták.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk. Vallásúak voltak a kunok. Abban a térségben, ahol ők működtek, ott azért a keleti kereszténység, nehogy Isten a római kereszténység, hát a muszlimok is legalább akkora befolyással bírhattak, mint bármelyik más korabeli nagy világvallás.
Ez így van. A muszlim befolyás az viszonylag egyértelmű. Nagyon nem mondanám azt, hogy nagy mértékben voltak muszlim vallásúak a kunok. Vannak arra utaló bizonyítékok, amik szerint volt köztük muszlim.
Egyes törzsek, gondolom,
így áttértek. Van, így van, egyes törzsek. Ez leginkább a keleti és a délkeleti régióban lévő kunokra vonatkozik. Vagy hát
a Kaukázusbakra,
nem, én vagy még keletebbre. Még keletebbre, tehát ott a Kaszpi-tó utáni részeken, mivel hogy nagyon sok kun és kipcsák szolgált például a Horezmi Birodalomban, ilyen házasságok révén, mint katonaság szolgáltak. Például elterjedtebb lehetett a muzulmán hit fölvételen náluk. Viszont, amit biztosan tudunk a leletek tanúsága alapján, hogy a mi kun őseink, ő kék üveggyöngyből, vagy ilyen üvegpasztából készített gyöngysorokat hordtak a nyakukban. És ennek abban áll a jelentősége, hogy a kék, ugye az a végtelen kék ég urának, Tengrinek a színe. És ezért ugye az Isten színét hordták a nyakukban, ami a hitük szerint védelmet nyújtott. Na most ugye itt ki is mondtam, hogy Tengri lehetett valószínűleg az az istenség, akiben ők hittek.
És ez mennyiben rokonítható az iszlámmal vagy a kereszténységgel? Vagy mennyire hasonlítható a magyar valláshoz a kereszténység felvétele előtt? Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, csak mégis körülbelül.
Hát akkor a magyar valláshoz a kereszténység felvétele előtt sokkal több köze kellett, hogy legyen, mint mondjuk a mai értelemben vett keresztény vagy muszlim vallásokhoz, mivel itt alapvetően egy természettel együtt élésről van szó, egy harmóniáról, ember és természet között, ember és ember között, tehát elvenni és visszaadni, csak azt veszik el, amire szükségük van. Természet közeli nép, aki ember léptékkel és mértékletességgel használta föl maga körül a természetet.
És gondolom, ott a vallási hovatartozás korán sem volt annyira hatalmi és politikai tényező, mint akár a muszlim, vagy a keresztény kultúrkörökben.
Az biztos, hogy nem kezdték el leszurkálni egymást azért, ha nem egy valláson voltak.
Igen. Mennyire foglalkoztak kereskedelemmel, illetve mennyire voltak kvázi letelepült népcsoport a kunok szállás területeiken?
Szerintem annyira, mint az összes többi nomádnak mondott nép, igen. Mivel alapvetően ezek a fajta nagyon gazdag és színes keleti lovas kultúrák, ezek nem létezhettek volna komolyabb kézműves ipari központok és kereskedő központok nélkül. Ezért kellettek nagyvárosok, vagy kikötővárosok, vagy akár egy komolyabb város, ugye, amik a, mondjuk a Selyemutat és a Selyemut egyes szakaszait ellenőrizték, ahova ők az általuk megtermelt, hát tenyésztett jószágot, ugye, be tudták hajtani.
Mivel... Akkor a hátasállat, illetve a lábon hajtott jószág náluk is fontos exportciknek számított.
Így van, így van. A megkövetelt mennyiségű földművelés mellett, amit ugye csak állandó jellegű településeken tudtak érdemben folytatni, ott volt a kovácskodás, ugye a különféle fémművességek, tehát akár ugye az ötvösség ékszerek miatt nagyon kedvelték a pompát, a lószerszámok, az összes többi fegyvert, a szabják, a lándzsák, azoknak már ugye komolyabb ipar kellett, a sisakok és a
lemez,
vértek előállítása.
Lemez megmunkálás önmagában. Legalábbis a korban az óriási teljesítménynek számít.
Így van.
És illetve az ötvös munka is. Gondolom ezeket a fegyvereket már amennyire a sírokban, meg öltözeteken, meg ezeken a kumbálványokon látszik. Azért gondolom díszítették is.
Egy érdekessége a kun lelet anyagnak mondjuk az, hogy nem voltak veretek az öveiken. Tehát nincsenek ábrázolva.
Mint mondjuk a magyaroknak.
Így van. Nagyon gyakorlatiasak voltak az övüket tekintve. Egyszerű kovácsolt vas csat és egy mondjuk 2,5 cm széles bőr szíj volt az, amit ugye övként használtak, és erre aggatták föl a használati tárgyaikat. Néhány előkelő esetében előfordult veretes öv, fémveretes öv, ezüsttel, arannyal éppen mi került elő, viszont egyértelműen kijelenthető az, hogy nem számottevő a veretes.
Mondjuk a magyarokhoz képest.
Így van. Na most a korabeli magyar hadviseléshez, tehát itt már a 11. század vége, 12. század elejéről beszélünk, már elkezdett különbözni ugye a magyarokétól, mivel a magyarok akkor már a 200 évvel azelőtti klasszikus cselvetős lovasíjász módszert már elkezdték letenni, és inkább elindultak a
nyugati
irányba.
Ebben nem értünk egyet, ugyanis még a tömegkatonaság, ami a korban még mindig a lovasság, voltak gyalogosok is, ugyanis várak is voltak, még ha nem is sok. Van nehéz lovasság is, de azért én nem mondanám azt, hogy mostok kezdve mi eltesszük az íjat, és nincs könnyű lovasság. Szóval én szerintem, bár én nem vagyok történész, könnyű lovasság gyakorlatilag a II. Világháború végéig jelen van a magyar hadtörténelemben. Most az más kérdés, hogy milyen súllyal és szerepkörben, de én ezt nem mondanám, hogy mi feladtuk volna a magyarok azt a fajta könnyűlovas harcmodort, ami korábban csak is kizárólag minket jellemzett olyan módon és olyan professzionális szinten.
Ebben alapvetően igazad van, nem egy éles határvonat kell látni, a hangsúly kezdett el valamennyire áttevődni.
De mire?
A nyugati jellegű hadviselésnek az eszközeire, fegyverzetre is, és maga az, hogy nem csak teljes létszámú lovas íjász gyors mozgású csapatokkal harcoltak, hanem ugye a királyi testőrség soraiban a lovagi kultúrára jellemző nehezebb fegyverzetű lovasság kezdett el megjelenni. A nyugati lovak kultúrában azért mondjuk próbálnak elfoglalni egy csatateret lovasrohammal, esetenként le is szállnak a lóról és karddal küzdenek. Na most azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ezek a nagy heroikusnak tűnő vívások, amiket a filmekben láthatunk, vagy akár így a történetekből vissza lehet hallani, ez tényleg csak akkor, hogyha egy-egy nagyon jól képzett vitéz, vagy akár tényleg egy korabeli hős találkozott egymással és sokáig küzdöttek, mert egy-egy roham alkalmával ott nem volt túl sok csapás. Tehát ott 2-3 fegyverfordításnál több nem volt.
Gyakorlatilag legázolták az ellenséget.
Hát próbálták legázolni, vagy pedig, hogyha egy roham alkalmával találkoztak egymással, akkor ugye nem arra törekedtek, hogy ők most megálljanak, hanem tovább menjenek, tehát nem volt szabad megállni. Próbáltak minél hamarabb előrébb jutni, és a lehető legtöbb ellent levágni, és erre pedig az úgymond mocskos módszereket használták, tehát akár a szemkiszúrás, a torkonszúrás, meg az összes egyéb dolog, ami adott lehetett az ellenfél eltakarítására.
Uh-huh. És a lovakat próbálták kímélni, vagy mondjuk a lovakat is ugyanígy aprították?
Hát a ló az érték. Tehát alapvetően...
A korban.
Én most is értéknek tartom a lovat, de így van, tehát a korban nagyon nagy érték a ló. Alapvetően nem volt feltétlen cél a lovat kiiktatni, viszont az ellenfélnek az ártalmatlanná tétele céljából, hogyha megkívánta a helyzet, akkor én úgy gondolom, hogy minden további nélkül a lovat is hajlandóak voltak kiiktatni.
Értem. Lándzsákról, dárdákról, kopjákról lehet-e beszélni? Konkrétan a nehéz lovasság szerepkörben.
Természetesen lehet. alkalmazták egyértelműen a páncélszúró lendzsákat, tehát amiket ugye roham alkalmával a kezükben tartva döfték vele az ellenfelet.
Igen, ló és lovas mozgási energiáját egy pontba sűrítve.
Így van, pontosan. Több mint valószínű, hogy nem a hónuk alá befogva használták ezeket, mint a nyugati lovagok, hanem akár a fejük fölől döfve, vagy oldalról döfve szúrtak vele, vagy pedig, ami még jellemző volt a keleti lovasokra, a nyerekbe beleállva két kézzel fogták a lándzsát, és ugye előre, vagy hát kicsit oldalirányba döftek vele.
Akkor mondjuk a nyereg alatt volt egy ilyen kis zseb, abba beletették a végét, és abból állt ez ki? Most így laikus fejjel gondolva.
Úgy képzelném el, ahogy az ászlótartóknak a talpa rögzítve volt. Ja igen, tehát akkor több mint valószínű így van, hogy ezen a módon vitték magukkal a hosszú lándzsákat, már a roham elején, mivel ugye az egy viszonylag nagy valami volt, és hatékony, tehát ezzel kezdték meg a rohamot magát.
Értem. Használnak-e pajzsot a lovasok?
Mert igen.
Gyalogosoknál ez valahol egyértelmű.
Használnak. A legelterjedtebb pajzs típus a sztyeppén akkoriban, majd későbbiekben ez még népszerűbb lesz, de a kunoknál használják és megjelenik a későbbiekben kalkannak nevezett törökös típusú pajzs, ami egyfajta vesszőfonatból készül, bőrrel és fémpántozással megerősítve, és a közepén pedig egy fém pajzsdudorral.
Értem. Akkor ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy ilyen fonott kosárnak a tetejét?
Az az alapja arra épül, és igen? Az van utána különféle vagy vászon, de általában bőr rétegekkel kívülről beborítva, és fémvasalatokkal ellátva kívülről, tehát a peremén és a pajzsnak a felületén.
Értem. Akkor ahol mondjuk megfújjuk a kaskának a tetejét, akkor ott van egy fogantyú, és az is be van vasalva, jól értem, a túloldalon.
Nagyjából így van.
Ilyen egyfogós vagy kétfogós pajzs van?
Is-is. A kunoknak a pajzsai olyan 55 és 65 cm körül mozogtak.
Átmérőben?
Átmérőben így van. Belül bőrszíjazatok voltak a pajzsokon, és ahogy éppen kedvük volt valószínűleg használni, tudták akár a két szíj segítségével ökölbe fogni a pajzsot, az ököl megnagyobbításaként, vagy fel tudták húzni ugye az alkarjukra, a két szíj segítségével ugyanúgy, tehát bele tudtak fogni, és teljesen takarta a könyöküket és az öklüket, tehát a teljes alkart takarta, vagy pedig még meg tudták azt is csinálni, hogyha hát az egyik a bővebb szíjba bújtak bele, igen, és a váll szíjat átdobták a nyakukon, ami kijött a pajzsból, akkor ezt fel tudták húzni a felkarjukra, úgy, hogy még éppen takarja a könyöküket, és így a pajzsok karjukon volt, tudták használni az íjat, de akár két kézre fogni a lándzsát is, tehát több védelmet biztosított, ne adj Isten akkor, hogyha valaki fejbe akarta húzni egy szabjával vagy egy baltával. Ahogy összevetették a honfoglalás, vagy hát a hazatérés korának a magyar leletanyagát, a későbbi, a kunok európai megjelenésével.
Ből származó leletanyagokkal,
igen? Van, így van. Azt biztosan állíthatjuk a sírleletek tanulságai alapján, hogy a kunoknak a harci felszerelése az alapvetően nehezebb, tehát ők jobban vasaltak, és több közelharci ütközetre alkalmas fegyvert használnak, ami azt jelenti, hogy ők kevesebbet íjaznak. Az íjakban és a nyilakban nincsen nagy különbség, tehát az majdhogy nem ugyanolyan, mint a magyaroké, talán egy kicsit törökösebb az íjnak a kinézete, tehát hosszabb a merev szarv, és kövérebb a hasa az íjnak, és rövidebb alapvetően az íj valamivel, mint a magyaroké.
És a könnyű lovasságon kívül mondjuk a nehéz lovasság használ íjat?
Természetesen.
Ezt azért kérdezem, mert például a mongol nehéz lovasok is használnak íjat.
Azt nem szabad elfelejteni, hogy a sztyeppén mindenki használ íjat. És a felszereléseknek a jelentős része az lehetővé teszi az íj használatát még a nehéz fegyverzetű lovasság esetén is.
Nyilvesszőből mennyit vihettek magukkal?
Egyértelműen fel vannak vésve a kun tegezek a kun bálványokra, és mindegyikben heggyel felfelé vannak a nyilak, tehát nagyjából az adott méret alapján egy 15-20 nyilvessző lehetett az, ami kényelmesen hirtelen ugye a kezük ügyében tudott lenni.
Akkor ők nem a tollnál, hanem a helynél tartották a nyilat.
Így van.
A magyarok meg fordítva.
Ez most már nem egyértelmű, mert a kutatásoknak köszönhetően oda jutott úgymond a történelem, tudomány és az íjász világ is, hogy nagy valószínűséggel kívülről tették fel a nyilvesszőt. Két ujjukkal, hogyha lenyúltak jobb oldalra, tehát most, hogyha a jobbkezes emberről beszélünk persze, tehát jobb oldalra lenyúltak a tegezhez.
Igen. Ugye,
két ujjal alányúltak a nyílhegynek, tehát felemelték maguk mellé, és oldalról hozzátették az íjhoz, és a hüvelykújjuk az pedig kiállt.
Azzal meg megtámasztották.
Azzal megtámasztották, és ez úgy mondta, hogy mint régen az indiános játékoknál is a gyerekek, amikor ugye a külső oldalra akarják föltenni a nyílveszőt, hátrahúzzák a kezüket, és a hüvelykújjal, meg a mutatóujjal összecsípve szeretnék kihúzni az íjat, na az majdnem tetten éri a valóságot, mivel ők ekkor a hüvelykújjukat tették át a vesző alatt,
igen,
és esetleg a mutató ujjal ráfogtak a hüvelyknek a körmére, hogy ugye erősebb legyen a húzás, az íjat egyenesben tartva húzták hátra, és így tudtak rettentő gyorsan ugye lőni, mivel nem kellett áttenniük a túloldalra a vesztőt, vagy keresztül dugni az íj és az ideg között.
Így van, akkor ezt két mozdulattal gyakorlatilag megrövidítette időben a műveletet.
Erre
hát rettentően praktikus és
hatékony.
Hatékony is, hát ez egyértelmű valahol.
Tehát erre most már kimondott történelmi források és régészeti leletek is vannak. Egy apró érdekesség például, a Szent László falfreskókon, amikor az üldözött kunból kiáll kettő nyílvessző, talán a Székely-Derzsi falfreskó, azt hiszem az, ahol hátba van szúrva szegény kun vitéz egy lándzsával, és úgy néz ki, mintha két nyílvessző kiállna belőle. Na most az értő íjászok, hogyha megkeresik ezt a képet és odafigyelnek rá, akkor láthatják, hogy nem vérzik a kun ott, ahol kiáll a nyíl, és a testhelyzetéből adódóan lehetetlen, hogy az találat legyen.
Az a nyílvessző arra vár, hogy írat...
Lövésre vár, és a kezében van. Úgy kezdték, hogy három vesszőt befogtak egy sorozat lövéshez az ujjaik közé. Tehát ugye a mutató ujj, a középső, a gyűrűs és a kisujj közé három vessző fér be. Ekkor ugye fogták, és oldalról sorozatában töltötték és lőttek. Három lövést tudtak így leadni, két másodperc alatt le tudták adni, olyan szinten gyakorlottak voltak. A két lövés közti pillanatban, amikor ugye hátrahúzzuk az íjat, megfeszül az ideg, és a vesző vár a kiröpítésre, akkor innen a hátrahúzott alkarunknak a mentén úgy néz ki, mintha a hónaljunkból vagy a könyökünkből állna ki még két nyílvessző tollal hátra. Tehát ez okozza azt a tévedést, hogy őt ugye meglőtték. És erre van még egy lelet, ami egy arab pénzérmén van, ami az IASZ technikára utal. Ez a 13. századból származik. Szintén ugyanezt a mozdulatot mutatja be az arab lovas IASZ, aki látható azon az érmén.
Сазын шаларман, кайгырганды еш айтпан. Домбырамды аларман, юрек сазын шаларман, кайгырганды еш айтпан. Домбыра сазын эскен атайлар, манесіне эскерген анайлар, эскеніне ой беріп, юреклерге сез беріп, Yastı kızganmazlar Eskenine oy verip Yüreklerge ses verip Göz yastı kızganmazlar Ey Dombıra Ey Dombıra Ogaydın kaygı sansız gününde Katırlar yıplamağın gününde Yüreklerin kötergen Soğuzlarga kuş bergen Topta körgen dombıra Yüreklerin kötergen Soğuzlarga kuş bergen
Az elmúlt néhány évben megtaláltak egy 14. században kiadott mamluk kipcsák kiképzési könyvet. Mivel ez Egyiptomból került elő, tehát a mamluk szultánságnak a fegyvertárából.
Akik szintén kunok, azért azt is tegyük hozzá.
A mongol, tehát a Kelet-Európát ért mongol támadás után nagyon sok kunt eladtak, mint katona rabszolga az egyiptomiaknak, akik ennek nagyon örültek, hogy egy képzett csapatot tudnak vásárolni, és ők dokumentálták ennek a kunságnak a hadviselését, és még néhol lehet, hogy tökéletesítettek is rajta, de a lényeg, hogy pontosan leírták, hogy mit és hogyan csináltak. Ebben megtalálható az íjászatnak ez a pontosan leírt formája, ahogy a kunok is nyilasztak.
Értem.
Egyértelműen használják, nagyon jól használják az íjat és a nyilat, de amikor lehetőségük van, akkor inkább a közelharcot, a kézitusát választják, és az látható abból is, hogy a szabjáik alapvetően nehezebbek, a sisakjaik alapvetően zártabbak, több sodronyvértet használnak, több fémlamellát használnak, baltákat használnak. Így van, nevezhetjük zsindelypáncélnak is, mi a lamellás vértnek hívjuk, szerkezeti felépítése miatt. Abból a kunok biztosan többet használnak, komolyabb fejű lándzsáik vannak, és egyértelműen kitűnik a bizánci és az orosz krónikákból is, hogy amikor csak tehetik, inkább a közelharci, ugye kézitusát választják, mint a nyilazást.
Értem. Voltak egy gyalogosaik a kunoknak, mert a lovasságot most szerintem elég jól kiveséztük.
Tesznek róla említést a 12. században egy francia keresztes lovag, aki a Kaukázus északi lejtőire átmerészkedik kalandvágyból körülnézni.
Az Edesszai grófságból gondolom, mostani Törökország területén.
Elképzelhető.
Az volt a legkeletibb keresztes állam.
A
igen?
Forrásunk az erre nem tér ki. Leírja a kunoknak a fegyverzetét, hogy milyen néppel találkozott, leírja a viseletüket, és érdekességként megemlíti, hogy a kunok visznek magukkal szinte minden csatájukba némi gyalogságot, és ezt teve háton teszik.
Akkor ez ilyen lovasított gyalogság, vagy tevésített?
Így van, gyalogság. Tevésített. Nagyon kedvelem a tevét, de sajnos ez az egyetlen egy forrás van igazából erre a fajta mozgatott gyalogcsapatra a kunok esetében. Ez valószínűleg egyfajta ilyen biztosítékként szolgálhattak arra, hogyha ne adj Isten valami balul sülne el, vagy valami feladatot meg kell oldani, ami nem a lovasságra vár, akkor ők bevetették magukat, de igazából erre nagyon kevés példa van. Azt viszont bizonyítja, hogy ha kellett, akkor ismerték és használták a gyalogos harci módszereket.
Ilyet, hogy szekérvár építés, ami a sztyeppei lovas harcászatnak szintén egy nagyon jellemző része.
Természetesen, de tehát a szekérvár az egyik legjobb példánk a kalkamenti csata, amikor a kijevi hercegséggel és a többi rusz fejedelemséggel szövetségben a mongolok ellen próbáltak ugye védekezni a szövetséges rusz és kun csapatok. Ott is szekérvárakkal, vagy szekérvárban próbálkoztak visszatartani a mongolokat. Ez egy ismert dolog természetesen a sztyeppén, ahogy említetted is. Nagyon jól példázzák ezt az orosz Radzsivill krónikának a képei, ahol folyamatosan látható a kunok, úgymond szekerezők, akik a szekérre szerelt sátraikkal mennek a sztyeppén, és hát egyértelmű, hogy a leggyorsabban előállítható védelmi formáció az a körbeállított szekerekből rakható össze.
Van-e nehéz lovassága a kunoknak a korban? Vagy milyen félnehéznek tekinthető lovassága?
Mindkettővel rendelkeznek. Mivel itt nem egy állandóan katonáskodó népről beszélünk, hanem ugye életformaszerűen lovon élő félnomád népről beszélhetünk a kunok esetében, és akik kimondottan nehéz lovasságot alkottak, azok általában a nemzetségfőknek és a törzsfőknek a testőrsége voltak.
Akkor ilyen pretoriánusok.
A nemzetségnek vagy a törzsnek az előkelő családjaiból származó, vagy éppen rátermett harcosai, akik komolyabban felpáncélozva, tehát nagyon alaposan felpáncélozva, felfegyverezve szolgálták ugye az urukat, tehát a nemzetségfőt vagy a törzsfőt ebben az esetben.
Hogy nézett ki ez a kun típusú nehéz vagy félnehéz lovasság?
Kunoknak az úgymond nehéz lovassága, vagy a testőrségi lovasság fémpáncélt, tehát sodronyinget használtak.
Igen.
Ezek ugye a szegecselt szemű, ugye összeszegecselt karikákból álló sodrony vértek voltak, könnyékig és nagyjából comb középig érő láncingek, ezek voltak kiegészítve a későbbi időszakban, tehát a 12. század végén és a 13. század elején már teljes fém alkarvédőkkel, tehát a törökös jellegű alkarvédőkkel.
Ilyen lemezes valamiket kell elképzelni? Már én nem az egész páncélra mondom, hanem ezeket a kiegészítő kellékeket kérdezem.
Igen, azok alapvetően ugye lemezből voltak, tehát itt egy teljes alkart takaró fém alkarvédőről beszélhetünk, ami zsanírosan csatolódott az alkarnak a belső oldalán, tehát nem mint a törökkori vérteknél, hogy sodronnyal vannak összefűzve a lemezek egymáshoz, hanem majdhogy nem, mint hogy manapság ismerjük az ajtó zsanért, egy olyan megoldással voltak a fém lemezek rögzítve egymáshoz, és csatolódtak alkaron, és akkor ez a teljes lemezből készített alkarvédő, ez ugye védte az alkart, és a könnyékre is ráhúzódott.
És ezt mondjuk külön csatolták föl, vagy része volt a páncéljuknak?
Természetesen külön csatolták föl, igazából ugyanúgy, ahogy a későbbi korszakokban is a 15. században mondjuk találkozunk azzal, hogy komoly aláöltözet van egy teljes vértezet alá, itt is megvolt az a fajta rétegződése a ruhának, amit ők kimondottan a páncél alá viseltek. Nomádok esetében ez vegyes lehetett, tehát hogyha kicsit regularizálta mondjuk egy nemzetségfő a csapatát, akkor előfordulhatott ez a pufajka-szerű bélelt kabát, úgymond ez a csíkozottan levart ilyen vászomból és gyapjúból összeállított felső öltözet. Viszont javarészt ők több mint valószínű, hogy sok esetben köntösöket hordtak több variációban, tehát vastagabb gyapjúköntöst, azon kívül egy bőrköntöst, és mondjuk arra vették rá a páncélt, vagy alulra vettek valamivel vékonyabb köntöst, arra fölvettek egy alapvetően bélelt páncélt, és még kívülre felvettek egy köntöst.
Bőrpáncélokat használtak-e a könnyű lovassági része?
Természetesen. Tehát a bőrpáncélt azt minden esetben, én úgy gondolom, hogy nincs az a lovon működő nép, amelyik ne használt volna bőrvértet, főleg a sztyepén, mivel itt általában nagy állattartó népekről beszélünk, tehát lóbor, marhából, így van, tehát tengernyi alapanyag volt, amiből ők tudtak dolgozni, és érdemes is volt alkotni, mert kiváló páncélzatokat lehet készíteni bőrből a megfelelő módszerek alkalmazásával. Így nem azt mondom, hogy teljesen olyan értékű vérteket lehet kapni, mint hogyha fémből lennének előállítva,
világos,
de nagyon jó
anyag eltérő tulajdonságai miatt.
Sisakok szempontjából például, ami nagyon elterjedt és kimondottan jellegzetes a kunokra, azok a teljes fém sisakok, amik arcmaszkkal rendelkeznek, és ezek a fém maszkok általában a viselőjüknek az arcát hivatottak mintázni. Érdekessége még a sisakoknak, hogy mindegyik maszkon szinte ábrázolva van bajusz, amit fontosnak tartok kiemelni, hogy a bajusz viselésnek a kultúrája az nagyon meghatározó volt a kunoknál már akkor, és ugye erről példát is látunk a kun ősök emlékére állított szobrokon, tehát az úgynevezett kamennaja babákon, kun bálványokon, ahol szintén majd, hogy nem kivétel nélkül minden kun férfinak van bajusza.
Állat nem hordta?
Nagyon ritkán ezt az úgynevezett, ezt a pici ilyen, ez a spanyol légy, vagy nem is tudom én minek nevezett pici szakál fordul elő egy-két helyen, javarészt csak bajuszt hordanak a kunok, és azért is érdemes megemlíteni ezeket a kun bálványokat, amikről a minták vannak, mivel megfigyelhető rajtuk a teljes felszerelése és fegyverzete és ruházata a kunoknak. Ezek konkrétan úgy néznek ki, hogy az esetek jelentős részében 160-170 cm magas kőszobrok, úgy vannak kifaragva egy az egyben, ahogy valószínűleg a halott, akinek az emlékére mintázták, kinézhetett.
Fegyverzetről akkor még egy pár szót.
Nagy számban kerültek elő szabják a kunok sírjaiból, és ezek meg is vannak örökítve a kun bálványokon, tehát a kamennaja babákon.
Hogy nézett ez ki?
Alapvetően 15-20 dekával nehezebbek a kunoknak a szabjái, mint a magyaroknak a szabjái, és 5-10 centivel átlagban hosszabbak is a pengék. Ez annak tudható be, hogy nehezebben vértezett ellenséggel találkoznak alapvetően, és azt is alátámasztja, hogy többet közel harcolnak. Ahhoz azért valamivel stabilabb fegyver kellett egy állandó közelharchoz.
Strapabíróbb fegyver.
Igazából a magyaroknak a szabjai is rettentő jó és strapabíró fegyverek. Itt abban van különbség, ugye, hogy a használatnak a mértéke.
Hogyan bukott el végül ez a kun birodalom, ez a kunország a mongol támadás következtében?
Tehát a nagy mongol támadás alkalmával, a hunok Kötöny-kán vezetésével, akit azért ismerhetünk a magyar történelem könyvekből is, 1239 húsvét vasárnapján beköltöznek Magyarországra, tehát bebocsátást kérnek és kapnak Magyarországra a IV. Béla királyunktól. Ezzel az úgymond központi hatalma Kunországnak megszűnik. Amúgy is a kun népességekkoriban már elkezdett jobban nyugatra tolódni a mongol támadás elől, és ugye Kötöny, mint a törzsfő, bírta a legnagyobb hatalmat, Na most ezzel ő és az ő kunjai és a legnyugatabbra élő kunok átvonultak Magyarországra, úgymond véget vetett annak a minimális központosításnak, ami Kunországban volt, és a nagymongol támadás az alapvetően a kint maradt kunokat, akiknek a létszámát olyan 3 millió közelére teszik, ami ebben a korszakban egy nagyon nagy számnak számít szerintem.
És óriási területen vannak.
Így van.
Körülbelül 2,5-3 millióan lakhattak, bár szerintem ez egy kicsit sok, a Kárpát-medencében is akkor.
Körülbelül.
De inkább kevesebb és lakos lehetett a tadárjárás előtt, igen.
A betelepülő kun tömeg azt hozzávetőleg 500 ezer főre satszolják a hozzáértők, tehát az is egy nagyon jelentős létszám. A kintmaradtakat pedig szépen lassan integrálják. Igazából nem is olyan lassan, mert a már Magyarországra való betörés alkalmával kunokat vélnek fölfedezni a mongolok soraiban.
Ez mondjuk logikus, hiszen a mongolok általában úgy tudták a létszámukat úgymond kiegészíteni, hogy a meghódított népekből állították föl a katonaságuknak a tömeg részeit. És volt a mongol elit csapat, de ezen felül ott volt a többi meghódított népnek is mindenféle katonája. Ez a mongol hódítási politika része volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nem meglepő.
Jó bizonyíték viszont arra, hogy a kunok milyen szinten éltek tovább, és hogy éltek tovább a kelet-európai pusztákon, az az, hogy a 14. században a Krímből például származik egy Kun Kódex nevű velencei kézikönyv, ami szólásokat, mondásokat és népszokásokat tartalmaz, mivel a velencei kereskedők a Krímben még akkor is kunokkal kereskedtek.
Pedig akkor az már a krími tatár kánság része volt.
Hát akkor aranyhorda.
Illetve az aranyhorda az ellenőrizte.
Az aranyhorda, és hát az aranyhordának a hadserege 90%-ban kun kipcsák volt, így és van. A 10% vezető réteg az volt mongol.
Így van, és ők aztán másodjára is bejöttek 1285-ben Magyarországra, Nogáj vezetésével, csak hát akkor már az ország 40 éve készült egy újabb tatárjárásra, és a vezérek is Kárpátokban éhezve, fázva, bolyongva térettek csak haza.
Így van.
Hát de ez nem szegte kedvét ennek a tatár vezérnek, hiszen az ő államuk egészen az Oszmán Birodalomig fönnállt, kisebb-nagyobb változásokkal, és a végén az oszmánok szóroltatták meg őket, ha jól tudom.
Így van. Amit még szintén érdemes megemlíteni, hogy a kunoknak a továbbélése és kapcsolatai azok már korán megnyilvánulnak. 1282 a Hódtavi csata, amikor Kun László királyunk kénytelen a saját vérei ellen vonulni, és ekkoriban a kunok hívnak a Kárpátokon túlról segédcsapatokat, ezeket ugye tatárnak szokták nevezni, hát több mint valószínű, hogy ugyanolyan kun csapatok jöhettek be a csatára segíteni, mint amilyenek ők is voltak. Viszont azt is meg kell említeni, hogy magyar oldal nem csak magyarokból és a székely csapatokból állt, hanem voltak magyarországi kun törzsek, akik úgy döntöttek, hogy ők a király mellett harcolnak, tehát senki ne essen legyen szíves abba a hibába, hogy bennünk mindig csak a lázadás látja.
Az ellenséget látja, igen. Igen, igen. Mely területekre érkezett be kötöny a kunjaival?
Hát alapvetően az Alföld pusztáira, a Dunatisza köze és a Tiszának ugye a keleti oldalára.
A Temes közben nem jött egy társaság?
Egy kisebb.
De ők aztán el is hagyták az országot, úgy tudom, pár évtizeddel később.
Így van, hát folyamatosan voltak a déli régiókban mozgások. Tehát ha valami nem tetszett nekik, akkor hamarabb a Vad-Balkán felé fordították lovaikat, és költöztek délnek. De kisebb csoportok azok kerültek a Duna túloldalára is, meg a későbbiekben is voltak még kun elvándorlások, mind a 14, mind a 15. században, tehát a Duna túloldalára. Gás az azért valamennyire megmaradt, de nagyjából egy tömbben folytatták le utána az életüket.
Mennyire maradtak meg kunok a mai Románia területén, a Balkánon, illetve a Kárpátok túloldalán, Moldávia, Dnyeper környéke, stb.?
A mai Romániának nevezett területeken.
Mondjuk ne a mai Románia területeit vegyük, mert az felében Erdély, hanem igen. Mondjuk a fogarasi havasokon túli rész.
Jó, hát Beszarábia mondjuk, ami igen. Az egyik legkomolyabban érintett terület ebben a kérdésben, ugye, amiből most ráadásul ugye van egy kis felfordulás is a román régész és történelmi körökben.
Mégpedig?
Beszarábia, az Bazaráb kun fejedelem nevéről kapta az elnevezését, és ugye szerették volna bebizonyítani, hogy ott igenis egy román államiságról beszélhetünk. Na most bebizonyosodott, úgy látszik, hogy nem abszolút, hanem ott egy kunok által vezetett államról van szó, és a kutatások szerint ennek a Bazarábnak kun és magyar felmenői is voltak, ugye a genetikai kutatások alapján, szóval ez egy kellemetlen helyzetben.
Ez roppant kellemetlen, igen. Főleg az ilyen dákó-román elmélet, meg a kis román legendárium ipar munkáiban. Mennyire kezelhető a kunság napjainkban önálló nemzetiségként? Mint mondjuk a jászok, palócok, vagy nagyobb távlatokban akár a székelyek, hajdúk. Etnikum-e egyáltalán ma még a kunság? Vagy csupán a emlékekben egy valaha létezett csoportnak a kulturális hagyatékai hordozzátok?
Egy kicsit vegyes a kép, tehát itt igazából mindenből van egy kicsi. Nagyon sokan meg tudják mutatni a kun származásokat, tehát az etnikai származási vonal egyértelműen kimutatható. Nagyon sokat elvesztettünk, tehát igaz, hogy ugye a nyelvet azt szinte egy az egyben elvesztettük. Tudatban pedig azt tudnám mondani, hogy ébredezünk ugyanúgy, ahogy szerintem a jászok is, vagy a palócok, mert igazából azt is úgy találtam, vagy úgy vettem észre, hogy ott is sajnos még csak egy szűk réteg az, aki újra felfedezi a saját származását és identitását.
Reméljük, hogy minél többen lesznek, akik az adott lakóhelyükön ezeket a fajta kulturális gyökereket, hagyatékokat felfedezik magukban, és megpróbálják megélni is azt. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Én vagyok a kunsági fény, nekem nem parancsol senki, sem a jászság, sem a kunság, sem a karcagi bíróság. Én vagyok a doktor legény, beteg a szeretőm szegény, szedek száz lélevirágot, ha egyszer használ, lélehár. Én vagyok az, aki nem jó, kocsma ajtó nyitomató, boros üvege megető, barna kisjány szeregető, sörös üveg hajtogató, szöke kisjány szomorító.
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.